Tiszteltem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihárd vagyok, a szerkesztő műsorvezető. A németországi templomokkal kapcsolatos anyagunk kapcsán felhívott egy nagyon kedves hallgató, aki elmondta, hogy nagyon sok olyan extrém egykori templom épületben volt, amelynek a funkciója teljesen megváltozott, és nem csak Németországban, hanem Angliában is. Volt például olyan templomban, ahol most horror kiállítást lehetett megtekinteni, és olyanban is, ahol ruházati cikkeket, termékeket árusítanak. Nos, ez egyáltalán nem véletlen. Jó magam is nagyon sok ilyen templomban voltam, sőt olyanban is, amelyet úgy alakították át, hogy most gyors büfé és gyroszkebabot lehet kapni. Az kétségtelen, hogy a németországi templomok tűnnek el a leggyorsabban, az Angliában találhatóak közül a legtöbbnek már korábban megváltozott a funkciójuk. Az utóbbi időben ugyanakkor Németország az, ahol 96 templomot be fognak hamarosan zárni, étteremmé, irodaházakká vagy takarékszövetkezeti bankká alakítják át ezeket. A berlini Szent Rafael templomból például bevásárlóközpontot csináltak, 800 négyzetméteren lehet itt szinte mindent megkapni, és lakóparkká is alakítottak egy kölni kolostor templomot, helyesebben a helyét, bár néhány falát azért meghagyták. Ugyanakkor igaz az a hír is, hogy a mecsetek száma folyamatosan emelkedik Németországban, de ez nem véletlen, hanem azért történik, mert a muzulmánok száma korábban ugye 56 ezer volt az 1980-as években, addig jelenleg 1 millióra tehető, és ők gyakorolják vallásukat, úgyhogy további 128 mecsetet majd fel fognak építeni. Szintén a korábbi anyagunkkal kapcsolatos információ, hogy a fényképezőgép problémákkal kapcsolatos riportunk után felhívott minket a Nikon ügyvezető igazgatója, és gyors, korrekt, a cég nevéhez méltó megoldást ígért minden felvetődött problémára. Egyre jobban megéri Moszkvában luxusszállodát építeni, ezt tartják az elemzők, nem csoda, hogy 9 új ötcsillagos szállodát fognak a közeljövőben átadni Moszkvában és környékén, leghamarabb alig, hanem az Olimpinszki szállodát, ahol a tervek szerint 2 emelet magas szökőkút kápráztatja majd el a belépőket az impozáns főbejáratnál. Az angol és a walesi rendőrséget új elektronikai szerkezetekkel szerelték fel. Ezek segítségével az utcán levehetik és ellenőrizhetik a gyanús emberek új lenyomatait. A mobiltelefonhoz hasonlóan működnek ezek az eszközök. Titkosított adatok formájában továbbítják az utcán levett új lenyomatokat vezeték nélküli technika segítségével, és beküldik a Nemzeti Adatközpontba. Az új lenyomatokat aztán összehasonlítják az adatbázisban tároltakkal, és így ellenőrzik a gyanúsított azonosságát. A felmérések szerint az amerikaiak 58%-a már az interneten szervezi saját maga utazásait. Ez nagyon komoly szám, hiszen korábban ők még utazási ügynök segítségét vette igénybe. Most azonban nagyon sokan csak a netet, a világhálót veszik igénybe. Persze azért hozzátenném, hogy az amerikaiak többségének nincsen útlevele, és főleg az országon belül utazgatnak. Tehát, hogyha valaki Európába, Dél-Amerikába, vagy esetleg Ázsiába szeretne utazni, akkor azért még közülük is megkérik valamelyik utazási ügynök vagy utazási iroda segítségét. Azt tudni kell, hogy az internetes fizetés, az internetes foglalás nagyon gyorsan, korrektül működik az államokban, tehát nem csoda, hogy nincsen panasz erre ebben az esetben. Ha viszont már máshova szeretnének utazni, másik kontinensre, akkor már bizony elkér a segítség. 2 év múlva Ferihegy helyett már nagyon sok vidéki reptérről is indulhatnak nagy utasszállító gépek. Az elképzelések szerint meg fogják hosszabbítani a kifutópályát a Győr melletti reptéren, és hasonló építkezések várhatóak Pécset, Szegeden és Békéscsabán is. A Balaton déli partján, Sármelléken már most is fogadnak nagy gépeket, és a debreceni reptér is alkalmas az ilyen repülőgépek kiszolgálása.
Világszám. Úti könyvek helyett.
Egy nemrégiben nyilvánosságra hozott kutatás szerint a norvégok a legboldogabbak a világon. Érdekesek ezek a boldogság és optimizmus felmérések. Megnéztem például az egyiket, ez szerint sokkal optimistábbak egy indiai telepnek a lakói, és pozitívabban látják a jövőket, mint mok. Minden esetre furcsa. A norvégok azonban boldogok, ez kétségtelen, és nem csoda, hiszen az életszínvonal magas, sok pénz jut szociális feladatokra és oktatásra. Mindez az olajnak köszönhető. 986-ban született Vörös Erik, a híres viking, és a norvégok úgy tartják, hogy az ő fia volt az első európai, aki partra szállt Észak-Amerikában. Tehát lényegében a norvégok fedezték fel Amerikát, és hibás az a vélekedés, hogy Kolumbusz, mert 500 évvel bizonyok megelőzték Kolumbuszt. A norvégok mindig is sokat hajóztak, még a középkori Európában is messze elkalandoztak hazájuktól. A kereszténység meglehetősen későn hódított a területen. Hosszú ideig Norvégiát és Svédországot personál unióban kormányozta ugyanaz az uralkodói család. Később még Dánia is az unió része lett. Az 1008-ben aztán a korábbi állattartáson, földművelésen és főként halászaton alapuló gazdaság átalakult. Létrejöttek az első textilgyárak, ipari üzemek, és lefektették az első vasútvonalat. Csak 1814-ben váltak el Dániától, majd 1905-ben népszavazáson elszakadt Svédországtól Norvégia, ekkor alakult meg lényegében az önálló norvég állam. A második világháborúban persze hiába próbáltak semlegesek maradni, a legészakibb télen is használható kikötő Narvik annyira fontos volt a németeknek, hogy elfoglalták a területet, hiszen ez a kikötő ugye a golfáramlat utóhatásai miatt nem fagy be, úgyhogy muszáj volt ide eljönni néhány kis hadosztálya. Az 1960-as évek aztán felduzzasztották a norvégok pénztárcáját, ugyanis megtalálták az olajmezőket az északi tengeren, és ez az az időpont, amitől megszűntek a norvég szociális problémák az olaj miatt. Bizony Norvégiában hideg van, de az is kétségtelen, hogy gyönyörűek a fjordok és a völgyek. A legizgalmasabb talán hajóval felfedezni a híres Geiranger fjord környékét. A gyönyörű hegyekben számtalan túra lehetőséget kínálnak a turistáknak. A legszebb a tengerszint felett több mint 1000 méterrel húzódó útszakasz Jotunheimen környéke. Itt van egy híres ezüst bányájáról ismert város, Kongsberg is, ugye mindenképpen érdemes eltalándokolni, meg lehet nézni, hogy milyen volt az egykori ezüstbányászok élete. Helgeland partvidéke mentén mindenképpen érdemes bérautóval végigutazni, elképesztő fjordok, tengeri madarak, furcsa sziklaképződmények, hatalmas hegycsúcsok, ezeket lehet látni. Nem véletlen, hogy nagyon sok mese kötődik ehhez a területhez. Ha valaki Norvégia fővárosába, Oszlóba utazik, akkor modern épületek alá színházakat és profi tömegközlekedést. Minden pontosan indul, az autóbuszokon van hely, nem kell állni, és a járatok nem késnek. Télen gyönyörűen kivilágítják a várost, ami nem csoda, hiszen majdnem egész nap sötét van 2-3 óra kivételével. Itt azért nem annyira súlyos a helyzet, mint még éjszakabbra, hogy csak 1 órát van világos. Itt már 11 órakor bizony fel kell a nap, és egészen 1:30 világos van, úgyhogy azért nem kell félni. Alig 500 000 élnek a hatalmas területen, Oszlóban. Felhőkarcolók nincsenek, a házak 2-3 emeletesek, de nagyon sok a családi ház is. Persze még ilyenkor télen hideg és sötét van, addig nyáron még éjjel 11-kor is könyvet olvashatunk a szabadban. Egész Norvégia 4,5 millióan lakják. A királyságban a nők átlagos élettarta csaknem 83 év, tehát nagyon sokáig élnek az emberek, ami talán a nyugodt életnek, a gazdagságnak és a hidegnek köszönhető. Idegeskedni tényleg nem kell sokat, hiszen magasak a fizetések és kicsi a munkanélküliség, alacsony a bűnözés és nagyobb természeti katasztrófák sincsenek. A kormány mindent megtesz, hogy állampolgárai a hagyományokat is megőrizhessék. Noha nemzetgazdasági szempontból mindent megoldanak a szelek, mégsem csatlakozott Norvégia a bálnavadászatot tiltó egyezményhez, hogy az ebből élő falvak lakói továbbra is gyakorolhassák ősi mesterségüket.